Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács Piroska Mária nővérrel Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Isten hozott a stúdióban Piroska nővér.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat most bennünket.
Piroska nővér, bejárt egy nagyon érdekes göröngyös utat. Elindultál, én tudom, hogy egy tanyáról, mert idefelé jövök, igen, beszélgettünk.
Egy Kecskemét melletti tanyán születtem és nőttem föl. Egy 10 gyerekes katolikus, nem csak papíron katolikus, hanem a vallását komolyan gyakorló családba születtem. Én a legidősebb vagyok a 10 gyerek közül. Sok mindent az anyatejjel szívtam magamba, szó szerint. Például olyan Jézus szíve énekeket tudok, nagyon régiek, és nagyon mély mondani valójuk van. Ugyanis anyuka folyton énekelt. Ha mosott, akkor is énekelt, vagy népdalt, vagy szent éneket. Ha főzött, akkor is énekelt. Mivel egy 10 gyerekes szegény paraszt családból, hát az, hogy most gimnáziumba menjünk, ez nem jött szóba, mert ehhez nem volt pénz, hanem mindenkinek, mindannyiunknak szakmunkás képző. Fölmerült bennem az, hogy én ápolónő lennék, de nem lehetett 14 éves korba ápolónőképzőbe menni abba az időben még, hanem csak 17 éves korba. Hát ezért én 14 éves koromtól a kórházba dolgoztam, és 17 éves koromban megkezdtem az ápolónőképzőt, és akkor még a minisztérium írta ki a pályázatokat, hogy hova. És akkor én így kerültem Budapestre. És aztán nem mentem haza, nagyon jól éreztem itt magam, több munkahelyen, tehát kórházban, csecsemőosztályon, aztán meg körzeti nővér is voltam, de tulajdonképpen én már otthon, tehát már 17 éves koromban, én már apáca akartam lenni. Csak hogy azt mondta a lelkiegyem, hogy kisfiam, ez most nem megy.
Érdekes, kisfiamnak szólított.
Hát ez nagyon lent, aranyos teológiai tanár volt. Aha. Egyébként, és ezt én olyan 20 évvel ezelőtt tudtam meg, hogy az egyik lelkiségi családhoz tartozott, a Vinculum Caritatishoz. Hát ez fantasztikus, olyan sokszor gondolok rá, hogy a Jóisten mennyire kényeztetett engem. 17 éves koromtól nekem folyamatosan lelkivezetőm volt, mindig a gyóntató meg a lelkivezető nekem egy személy volt, és én ennek nagyon örültem, mert így akkor tényleg a legjobban ismerhetett és segíthetett, és azt is megtanultam már így fiatal koromban, hogy nem csak akkor kell valakit így elfogadni, hogyha megdicsér, hanem ha valami olyat mond, amit el kell gondolkodni, vagy nem így kell csinálni, azt tudtam, hogy csak magánfogadalom létezik akkor még, illetve hát azóta már megtudtam, hogy voltak olyan szerzetes rendek, akik titokba vettek föl, de igazából az engem így nem vonzott, mert én féltem a rendőrségtől. Nem akartam velük kapcsolatba kerülni. Azért néha még a 60-as évek végén, meg a 70-es évek legelején, akkor a Pesti Jézus Szíve templomba jártam még, mert ott laktam a környéken. Hát néha azért vettem észre, hogy valaki kísérget. Jézus Szíve templomban 3 voltunk, akiket folyton összetévesztettek. Az egyikük Jézus Szíve néplány, a másikuk pedig a Pálos nővérek alapítója.
Isten pedig?
Hát én pedig isteni szeretett leánya lettem.
Ez a magánfogadalom, említetted, hogy magánfogadalmat lehetett azokban az években tenni. Ez hogy zajlott, vagy hol
zajlott? A magánfogadalom az akkor azt jelentette, nem azt jelentette, hogy én most azt gondolom, hogy, és akkor megfogadom, hanem a lelki vezető engedélyével. Egy örökös tisztasági fogadalom, és én erre nagyon sokat vártam, mire megkaptam az engedélyt, mert nyilván azt látta a lelki vezetőm, hogy még nem vagyok elég érett rá. És 33 éves koromban kaptam az engedélyt meg. Fantasztikus nagy alkalom volt, mert hogy akkor Zulászló utcai kápolnában a kórusnak voltam a vezetője, és ez pont úrnapja volt, csütörtök, és akkor kórussal este énekeltünk a Szentmisén, és a Szentmise előtt kaptam meg az engedélyt. És akkor...
Zenged zúgott a kórus örömödben,
hát,
igaz?
Hát fantasztikus.
Megénekeltetted őket is örömödben.
Fantasztikus nagy ajándék volt. Közben a 70-es évek közepén akkor az egyik volt ápolónő képzős tanárom, aki aztán már Pesten tanított, fölhívott telefonon, hogy arra gondoltunk, hogy gyere el te ide tanítani. És akkor, hát mert az ápolónő képzőben én egy tanulmányi csoportnak voltam a vezetője, de kiderült, három csoport volt, és úgy fogytak a csoportok, és az enyém meg mindig nőtt. De valószínű ez azért, mert hogy ugye 10 gyerek közül én voltam, vagy vagyok a legidősebb, tehát mindig magyaráztam, tehát hogy megtanultam, hogy hogy magyarázzak meg valamit. Sokkal jobban megerősíti a tudást is, amikor az ember megmagyarázza másnak, akkor saját magában is ez stabilizálódik. 2 hónap múlva már ápolónőképzőben, munka melletti ápolónőképzőben tanítottam, csak 6 évig, mert közben a katolikus egyházi szeretetszolgálatnak az ismeretségi körében nem volt más rajtam kívül, akinek felsőfokú egészségügyi végzettsége lett volna, és engem kértek föl az Ipolytölgyesi Gyerekotthon vezetésére.
De itt azért nagyot ugrottunk most időben, ez már a rendszerváltás után volt.
Nem.
Ez
nem,
még előtte?
82-ben.
82, akkor az
igen,
még
82-ben. Aha. Hát ez engem úgy mellbevágott, és ráadásul a lelkivezetőmön keresztül kértek föl. Tanítani nagyon szerettem. Az iskolai kórusnak is én voltam a vezetője. Az Ulászló utcában is a felnőtt vegyeskarnak, meg a gyerek szkólának, meg kórusban énekeltem. Tehát én ezt nagyon élveztem. És akkor most mi? Hát így, na, ez olyan úgy mellbevágott.
Mert az Ipolytölgyesi Gyerekotthonban értelmi fogyatékos...
És súlyos értelmi fogyaték. Súlyos. Gyerekek részére építette a szeretetszolgálat azt az otthont. Nagyon nagy segítség volt. Ez a bizonyos szentírási mondat, különböző fordítások vannak, mert ez a mostani, a jeromos ebben úgy van, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. És még következő mondat, hogy aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Hát ez egy nagy ígéret. Amikor ez a fölkérés jött, hát akkor azt mondta az atya, hogy nem kell rögtön igent mondanod, illetve nemet se. Közben a szeretett szolgálat súlyos értelmi fogyatékosok részére szervezte az első nyaralást, és annak a vezetésére is engem kértek föl. Tiszaalpáron volt ez, és akkor azt mondta az atya, hogy figyelj, nemet csak azután mondjál, miután ez megvolt. És közben az iskolába kulturális seregszemlét szerveztek. Az igazgatónő szorgalmazta, hogy menjünk oda a kórussal. Dolgozók egészségügyi szakiskolája, a Vas utcai ápolónőképző, az iskolai kórus. Nagy meglepetésemre második helyezést értünk el. Utána mondja az igazgatónő, hogy ide figyelj, valami nevet adjál már, keressél már ennek a kórusnak. Ki legyen, kit állíthatok nekik példaképül. Mindenképpen olyat szerettem volna, aki komoly hívő ember volt, ha ezt nem is mondhatom nekik egy állami iskolába, kit találtam meg? Albert Schweitzert, mert ugye ő egy nagyon komolyan hívő, egy lelkész volt, egy orgonaművész volt, és egy orvos volt. És mit csinált Afrikába? Lepra, telepek, stb. Hazajött időnként Európába, hogy orgona hangversenyekkel pénzt szerezzen oda. Ez egybe esett azzal, hogy fölkértek, és még a válasz előtt, hogy elvállalom ezt az Ipolytölgyesi feladatot. Ez nagyon érdekes volt, mert hogy én nagyon elkezdtem foglalkozni Albert Schweitzer életével. Akkor azt mondta a lelkiatyám, hogy ide figyelj, egyik nap gondold végig, imádkozd végig, és írd le, hogy mi szól amellett, hogy igent mondjál. Másik nap gondold végig, imádkozd végig, írd le, mi szól ellene, hogy igent mondjál. Harmadik nap, gondold végig, imádkozd végig, írd le, hogy mi szól amellett, hogy itt maradj. Negyedik nap, gondold végig, imádkozd végig, írd le, hogy mi szól az ellen, hogy itt maradj. Tulajdonképpen 2 hétig tartott ez az egész gondolkodás, és akkor egyszerre csak nagyon világos lett, hogy nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretek kórust vezetni. A magánfogadalom szövegében az van, hogy azért fűzöm Jézussal szorosabbra a kapcsolatot, hogy szabadabbá váljak az emberek szolgálatára. És ha én most itt maradok, akkor ezt meghazudtolom. Tulajdonképpen mi ez? Ez az önzés. Akkor már nem kellett sokat várnom, egyszerűen, ahogy ezt így felfedeztem, akkor teljesen világos lett, hogy igen, megyek. És olyan béke lett bennem, amit soha életemben nem tapasztaltam még.
És tulajdonképpen itt vagyunk a mondatodnál.
Ha a búzaszem el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.
Ezért mondtam az előbb, hogy na ez az a... ez az a mondat, ami ide pontosan passzol ez az élethelyzetedhez, hogy elengedted az önzést, és repültél.
Igen, ez fantasztikus volt. Amikor az iskolába bejelentettem, hogy szeretnék menni, mert nagyon jó tantestület volt ott. Többen voltunk ott olyanok, akik így titokba tartoztunk valahova, de voltak olyanok is, akik hitű kommunisták voltak, de nem ilyen véres szájúak, hanem akik hittek abban, és ugyanazt gondolták a pedagógiában, meg mindenben, amit mi. Olyan nagy egység volt, hogy ez fantasztikus. Mindenki mondta, hogy érti, de azért beszélgessünk már egy kicsit róla. És akkor az igazgatónő azt mondja, hogy ide figyelj, én elengedlek, de ezt a kórust nem tudom feláldozni. Ha jön helyetted egy karnagy, akkor el tudlak engedni. És akkor én azt mondtam az úrnak, hogy uram, akkor ez most egy jel lesz tőled, kérem ezt a jelet. 2 hét múlva volt egy frissen végzett karnagy.
És vitte az Albert-Schweitzer tovább.
Igen. Aha. És akkor decemberig tanítottam még, és december 16-án az Ulászló utcai kápolnában, a Szent Mise végén odajött hozzám valaki, így hátulról megölelt, és fölnéztem, hogy ki az, a szeretett szolgálat igazgató helyettese, és azt mondja, hogy kisfiam, még nem kell menned Ipolytölgyesre, hanem Pécsre még tanítani.
És akkor elmentél Pécsre
tanítani? És akkor igen, Pécsre egy olyan feladatot kaptam, hogy nekem kellett megszervezni, meg vezetni 3 évig az egyházi szeretett szolgálat képzőt. Abban nagyon belejöttem, és nagyon jól éreztem magam, és nem szóltak, hogy mikor költözök már Ipolytölgyesre, de tudtam, hogy nincs senki, és közben fölépült az otthon már majdnem. Egyszer a lelki gyakorlaton voltunk a Stellába, és az atya mondta, hogy akkor én olvassak, és a Zsoltárt is én énekeljem. Mi volt a Zsoltár válasza? Íme eljövök, uram, hogy megtegyem, amit kívánsz. És akkor ebből rájöttem, hogy ezt az úr most nekem üzente, és mise után oda mentem a szeretett szolgált igazgató helyetteséhez, és mondtam, hogy amikor mondja, költözöm Ipolytölgyesre. És egy nagyon kemény ember volt, és sírva fakadt örömébe.
Ide most már beöltözve jöttél. A rendi igen. Ruhától, a igen. Kongregáció ruhájából. Mikor tudtál beöltözni? Mert én még mindig ott tartok a történetedben, hát hogy mennyire csak magánfogadalmas vagy.
Igen, titokba léptem be.
Titokba kellett.
Uh-huh. Még, de 89-ben iktatott be bennünket hivatalosan. 89. november 21-én a Paskai Bíboros úr, és az első közösség ott.
Ipolytölgyesen.
Igen, tehát ott a gyerekotthonon belül ott született meg az első közösség, 89. november 21-én, és akkor 90-ben még nekünk nem volt templomunk, meg semmi, egy lakásunk volt a Baranyai utcában rendnek, és akkor hát plébánost, akit ismertem régebről, a Brückner Ákos atyát, akkor oda elmentem, hogy akkor ott a templomba szeretném, mert akkor már lehetett nyilvánosan tenni az első fogadalmat. Gondoltam, hogy szombaton szeretném, mert sok a pap ismerő, és aki eljönne, és koncelebrálna. És addig mondta az Ákos atya a pasztorális szempontokat, hogy aztán rájöttem, hogy na de hát most arra készülök, hogy ne az én akaratomat tegyem, hanem az úrét, hát akkor már itt kell kezdeni. És vasárnap annyi ismerős ott volt, aki arra a misére jött, a délelőtti nagymisére, amikor én. És akkor a kerekes apát úr volt a főcelebráns, és meg egy verset is írt.
Kaptál égi szervezőt, megint csak besegítettek
föntről. Hát mindig. Most is így van.
Az Isteni Szeretett Leányai Kongregáció. Na, kezdjük az elején. Kongregáció szó tulajdonképpen mit jelent?
A mi rendünk az a 19. században született. Társulat ugyanaz, mint a kongregáció.
Hoztál egy mondatot, nem a Szentírásit, mert azt megbeszéltük, igen. Hanem a kongregációnak az alapelvét.
Arra törekszünk, hogy életünk és tevékenységünk által Isten szeretetét láthatóvá tegyük a világban.
Ez egy nehéz vállalás. Hogy tudjátok Isten szeretetét láthatóvá tenni?
Ez az apostoli munkának a mottója.
Igen, de ez tehát a gyakorlatban.
Hát a gyakorlatban, amit megtapasztalunk, mert hogy ha nem tapasztaltuk volna meg Isten szeretetét, akkor nem lennénk itt, nem lennénk kongregáció tagjai. Ezt tovább kell adni, ezt a szeretetet. Ugye a Nemes Ödön atya, aki Japánból jött haza, és nagyon sokat segített minden rendnek az újjászületésében. És ő azt mondta, hogy ide figyeljetek, az Isten szeretetét befogadjuk, és túlcsordul rajtunk, és továbbadjuk. Na most, hogy ezt ki milyen formában, attól függ, hogy milyen közösséghez tartozik. Például mi teljesen más csinálunk Magyarországon, Ausztriában, Európa különböző országaiban, Ugandában 20 országban vagyunk jelen a világon. Az ugandai az 99-ben kezdődött misszióként. Földművelést kezdtek tanítani, varodát nyitottak, állattenyésztést kezdtek tanítani. Most már egészségügyi centrumot, úgyhogy most már tartomány. Aztán például Brazíliában kórházunk is van.
És itthon, Magyarországon?
Itthon, Magyarországon egyetemista lányok részére kollégium.
A kollégium,
igen.
A Viola utcában?
Tehát két házunk van Magyarországon, mind a kettő Budapesten, a Viola utcában és Sashalmon, a Sasvár utcában, és mind a két házbannak az egyik része a zárda, a másik része az egyetemista lányok kollégiuma.
Hány lány van egy-egy ilyen kollégiumban?
Hát a Viola utcában 14, van ott még két lakásunk is, ott még 6, tehát ott összesen 20, és a Sashalmon 15.
Te melyik? Te vezeted valamelyik kollégiumot?
Egyiket se. Nem? A Teréz nővér, egy fiatal nővér vezeti. Az jó. Alapító Lechner Franciska egyszer utazott a vonaton, és látta, hogy vele szembe ült egy lány. Egyre idegesebb, ahogy közelednek a városhoz. És akkor hát megszólította, és elkezdett beszélgetni vele, és akkor kiderült, hogy egy szegény családból egy paraszt lány, aki a városba cselédnek megy. Akkor látta a Franciska anya, hogy senki nem törődik az ilyen helyzetben lévő lányokkal, folyton imádkozott ezért, hogy az Úr erre hívja, de az azért is imádkozott, hogyha ez nem az Isten akarata, akkor ne engedje meg, hogy ezt megcsinálja.
Mármint a
rendet. Hogy megalapítsa ezt a rendet, de hát megalapította, az Úr támogatta, és nagyon megtetszett a császárnak is, hogy azokkal kezd foglalkozni, akivel senki se foglalkozik, és akkor a monarchia nagyvárosaiba pár éven belül, 2,5 év múlva Pesten is megírt, még nem is volt Budapest 1871-ben, Sarlos Boldog Boldogasszony napján, akkor nyílt meg az első ház, aztán Brnóba, Krakóba, Szarajevóba, és amikor az újrakezdést végig kellett gondolni az akkori elöljáróknak, hogy most akkor mit vállalunk be, milyen tevékenységet, Franciska, az alapítónk azt is látta, hogy nem elég otthont adni, tanítani kell, amit a Teréz anya ugye máshogy fogalmazott meg, hogy ne csak halat adjatok neki, hanem állót is. És akkor a mi alapítónk pedig azt, hogy akkor iskola kell, aztán utána családok, tehát férjhez menés, akkor születtek a gyerekek, hát akkor óvoda is kell, és akkor egy óvodától a gimnáziumig így minden lett. Hát a tanárok már mind 60 fölött voltak. Tehát az, hogy most iskolát nyissunk, az újrakezdéskor ezt nem lehetett bevállalni, viszont az, hogy a vidékről városba fölkerülő lányoknak otthont nyújtani, ezt be tudták vállalni, és akkor így alapították meg a kollégiumot.
A két kollégium így alapult. Igen. Nem csak otthont adtatok, hanem egyfajta védelmet is.
Hát igen, ez most nagyon érdekes volt, most ahogy fölvételiztette a lányokat a Teréz nővér, akkor volt olyan, kérdezte, hogy esetleg a lakásba akar menni. Nem, ide akarok jönni, ide. Az épület, a Viola utcai épületnek nem csak lelkileg a közép pontja a kápolna, hanem fizikailag is. Tehát a manzárdban van fönt a klauzúra, és lent a kollégium meg az irodák, és ász közepén van a kápolna.
Jó ezt hallani, hogy fiatal lányoknak ez még szempont, hogy így választják, igen. Hogy hol kérik az elhelyezést.
Igen, hát biztos, hogy van, akinek nem, de
hát az nem
jön hozzánk.
Az egyszerűen nem nálatok fog bejelentkezni.
Igen, igen.
150 éves a rend, ugye ezzel kezdtük,
igen,
az elején,
igen.
És van egy teljes búcsúra lehetőség most ebben,
igen,
az évben. Erről egy pár szót.
Hát ez nagyon nagy ajándék, az apostoli penitenciáriától kaptuk ezt, hogy aki elmegy a Viola utcában, imádkozik ott, vagy szentmisén ott van, vagy szentségimádás, akkor teljes búcsúban részesülhet, nem csak a nővérek, hanem a világiak, akik oda zarándokolnak, és ott részt vesznek valamin, és mi ilyen alkalmakkor ezt minden első péntekre, kivéve a halottak napját, mert akkor inkább a temető ott is teljes búcsúban részesülhet. És ez olyan fantasztikus nagy ajándék, mert hát nem minden nap saját magára kéri az ember a minden büntetés elengedését, hanem a tisztító tűzben szenvedő lelkekért föl lehet ajánlani. Úgyhogy én rögtön az első nap a szűzanyát kértem, és ő rá bíztam, hogy én nem tudom, ki van a tisztító tűzbe, de szeretném, hogyha a családtagjaim, a rokonaim, a tanáraim, a barátaim, lelki vezetőim, ezt a szűzanyára bízom, ezt a teljes búcsút. Minden nap elmondom az ehhez kapcsolódó imákat, és egyébként minden ilyen közös alkalmakat azt fölteszünk a Magyar Kurírra, és akkor on meg, hát akikkel e-mail kapcsolatban vagyok, azoknak elküldöm,
Nagyon tetszik, hogy használjátok a médiát mindenféle formában.
Hát ez például nem csak a Szentatya, hanem a generális anya is mondja, hogy nagyon fontosak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy csak a médiával foglalkozzunk, hanem használjuk föl azt, ami az egymás közti, a tartományok közti kapcsolat.
Ahogy a Mária Rádióban jól hangzott, amit mondtál, hogy a szűzanyára bízod.
Nekem ez természetes, mert a Bérma nevem Mária. A Focolare mozgalomba nőttem lelkileg nagyon sokat. Igazából sokszor, amikor valami nehéz volt így a rendi életbe, hogyha akkor nem jutott volna eszembe az elhagyott Jézus, akkor nem tudom, hogy mi lett volna. Olyan lelki alapot kaptam Kiarától, hogy ez fantasztikus megtart. Ez mind az Úr ajándéka.
Visszatérnék az Úr ajándékára, mert azért ez a igen mondatod, amit hoztál, ez a búzaszem, ez is tulajdonképpen egy ajándékmondat nekünk. Szeretném, hogyha összefoglalnád, hogy a te életedben mi köré épült ez a mondat. Mi az eszenciája ennek a mondatnak a te életedben?
Nekem az, hogy nem magamért élek. Lehet, hogy az is ebben segítség, hogy ugye parasz gyerek vagyok, vetett anyuk a virágmagot, és milyen szép lesz a virág belőle. Azt is láttam, ugye, hogy a szőlőt apuka megmetszette. Nekem ez teljesen természetes. A Szentírás olyan sok mondattal tele van, főleg a János evangélium, amiket én így gyerekkoromban tapasztaltam, a Szentírásról nekem akkor fogalmam sem volt, de a szomszédunk egy pásztor volt, nekem ahhoz jönnek a szentírási képek. Az életemnek az az értelme, hogy másokért vagyok, és amikor az első, tehát a magánfogadalom szövegében ez volt, hogy Jézussal azért fűzöm szorosabbra a kapcsolatot, hogy szabadabbá váljak az emberek szolgálatára, tehát ez tulajdonképpen ezt jelenti, csak más megfogalmazás, de igazából csak úgy van értelme az életemnek, hogyha én nem magammal foglalkozom, nem magamért élek, hanem másokért.
Köszönöm neked, hogy eljöttél ide a stúdióba, és ezt a sok-sok érdekes, szép gondolatot elmondod a Mária Rádió hallgatóinak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék!